Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adás vendégeivel a szabadságról beszélgetünk, bár nem így kimondva és aláhúzva, hanem a szavak mögött meghúzódó felszabadultsággal és hitelességgel. Egy fiatal házaspár hazatérésének és vállalkozás indításának történetével ismerkedhetünk meg, népmesei fordulatokkal, őket hallgatva nekem úgy tűnik, van, amit csak itthon lehet megcsinálni. Az, hogy ennek mi az oka, kiderül a beszélgetésből, ahogy az is, miért éppen a nálunk igen ritka ásás nélküli módszerrel fogtak bele a zöldségtermesztésbe, vegyszermentesen, az élővilág folyamataira és erejére támaszkodva. De nem csak a kertészetük, ők is magától értetődően természetes, kapcsolatokra figyelő emberek, nem véletlen, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy saját maguk adják át vevőiknek a megtermelt zöldségeket. Így bontakozik ki a két ember kapcsolatából indult, mára azonban több ezer ember kapcsolatává terebélyesedett jászsági zöldségkert története. Mai vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, ők a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai.
Sziasztok!
Sziasztok!
Petra és Feri egy olyan, mondjuk így farmot alapítottak, vagy kezdtek el működtetni, ami Magyarországon meglehetősen ritka mondhatni, talán még az elsők között vannak egy sajátos technológiával, az úgynevezett no-dig, azaz ásás nélküli technológiával művelik a kertjüket és termelik a zöldségeket. Előtte azonban sokáig külföldön éltek, mégpedig Londonban. És engem nagyon izgat, hogy miért jön haza ebből a világvárosból jászfényszarúra két ember?
Hát szerintem kettőnknek a sztória egy kicsit más abban, hogy én tudtam, hogy amikor már megismerkedtünk előtte, hogy én
Londonban ismerkedtetek.
Igen, az utolsó négy évben.
Mert hol ismerkedjen meg két magyar?
Igen?
Teljesen. És egymástól függetlenül mind a ketten 12 évvel ezelőtt költöztünk Londonba, de ugye az utolsó négy évben ismerkedtünk meg, és hát én tudtam, hogy mondjuk én így a család alapítás előtt, vagy hát hol nem látom magam, az egyik az London, a másik meg Budapest. Tehát, hogy ezen a két helyen nem akarok élni.
Miért? Taszítanak a világvárosok?
Nem, hanem szerintem talán azért, mert én is egy kisebb városból jövök, és akkor meg volt a lehetőségem, hogy ugye elköltözzek egy nagyobba, de aztán így ez
nem tetszett meg.
Jó volt abban az időben, amikor ott laktam, de aztán nagyon nagy lett már a végére.
Feri?
Hát én egy picit, tehát azt kell tudni, hogy én 2 hónapra mentem ki Angliába nyelvet tanulni. Tehát kicsit, ez volt a terv.
Kicsit meghosszú.
Egy picit volt, tovább maradtam.
10 év lett belőle, maradhat? Ugye szokták mondani. Igen.
Tehát fogalmaztatunk is, én sosem akartam Angliában élni, csak aztán úgy volt, hogy jó, akkor egy picit még maradunk, igen, akkor kipróbáljuk ezt, megcsináljuk azt, és aztán telt múlt az idő, de én folyamatosan, ha bármelyik ismerősömet megkérdeznéd, akkor azt mondja, igen, hányszor mondtad már, hogy hazajössz. És hát aztán úgy alakult, hogy ez a, ugye vettünk egy tanyát, de ez a tanya, amit végül aztán megvettünk, ez már évekkel azelőtt, én azt már láttam, nekem az tetszett, de nem volt eladó. Aztán mi összeismerkedtünk, amikor összeismerkedtünk, és pár hónapra rá hívott a cimborám, aki ott a tanya melletti területeket birtokolja, hogy figyelj, a fetyukám, hogyha érdekel a tanya, ezt most tudod megvenni, mert most árulják. És hát ez egész egyszerűen úgy nézett ki, hogy akkor én fölhívtam Petrát, hogy figyelj ide, a rágám, mert így szoktuk egymást. Mit szólnál egy ilyesmi, ez el tudnád-e magad képzelni egy ilyen környezetben, érdekel-e ez az egész történet?
Hát és az előzmények alapján azt mondja Petra, hogy persze, nem?
Igen, de én...
Tehát ugye nekem meg az volt meg, hogy hol nem akarok. Tehát nem, bennem nem volt az, hogy majd egyszer feltétlenül hazajövök Magyarországra, csak azt tudtam, hogy Londonban meg Pesten éltem már, de nem akarok már úgy tovább. És akkor jött, figyelj, itt vagyok jászfényszarúny, jött a telefonhívás, itt állok egy 2 hektáros terület előtt, egy földúton kell bejönni, nincsenek szóval szomszédok, el tudod-e képzelni magad egy ilyen helyen?
Lényeg az, hogy azt mondta, hogy igen, ezután akkor meg is vásároltuk ezt a területet, és ugye hát én mindig is szerettem volna egy ilyesmi életmódot. Tehát nekem ez mindig is szimpatikus
hát,
volt.
Nem véletlen, hogy szerettél volna, mert agrármérnök vagy.
Így van, nyilván van hozzá köze, igen. És aztán ugye megvásároltuk ezt 2012 2009-ben volt, ha jól emlékszem, de még nem tudtunk ott akkor belekezdeni semmibe, mert még úgy állt akkor a helyzet, a londoni életünk, meg az egész történet. És aztán jött a Covid, ami kettő dolog miatt volt jó. Az egyik az az, hogy rájöttünk, hogy bárcsak ott lennénk már a tanyán, mert akkor nem itt ülnénk benne a szobában, hanem ott kint lennénk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Covid alatt nekünk ugye Angliában töltöttük ezt a remek időszakot, és hát ott úgy működött a dolog, hogy maradjatok otthon, ne menjetek sehova, itt van még egy csomó pénz is mellé, csináljátok, amit akartok, csak ne menjetek ki az utcára. Ami azért volt jó, mert nem kellett ugye éppen a megélhetéssel küszködni, viszont volt időnk arra, hogy egy kis vállalkozást létrehozunk, ami még nem, nyilván tanyához nem volt semmi köze akkor. És ez azért volt fontos a tanyához, meg ez az egészhez, meg a hazaköltözéshez, mert ez alapozta meg azt, hogy a tanya elindulhasson úgy, vagy a tanyát meg tudjuk úgy vásárolni, meg, illetve bocsánat, tehát, hogy ezt az egészet, egész felújítást, meg mindent úgy meg tudjuk csinálni, hogy nekem nem kell Londonban lennem. Most itt vagyunk. De én szerettem volna mindig is ezt, nem szerettem volna Londonban lakni. Így alakult az élet. Nem bántam meg, hogy ott voltam egyébként, tehát sok érdekes dolog történt, ami soha nem történt volna meg, hogyha nem vagyok Londonban. Petrus sem ismertem volna meg akkor, hogyha nem vagyok Londonban. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond, de nem akartam ott élni, úgyhogy.
Az érdekelne engem, hogy megvetted-e volna a tanyát, ha azt mondja Petrus, hogy nem akar.
Az egy érdekes jönni. Szituáció lett volna, mert valószínűleg nem. Valószínűleg nem, mert nekem ugye Petrus fontos volt, és hogyha ő azt nem tudja ott elképzelni, hogy ő ott éljen, vagy itt bármit csináljunk, akkor én nem fogom azt mondani, már pedig én megveszem, és oda jössz velem a tanyára.
Tehát a szakma és társ az... akkor egyértelmű hierarchia, ugye? Szakmád érdekében nem áldozott fel az életet.
Ja, nem, semmiképp sem. Tehát akkor valami más megoldást kellett volna kitalálni. Egyébként volt ilyenről szó, hogy én szeretem a skandináv országokat, és ott ugye az fűződnek is élményeim, és volt arról szó, hogy lehet, hogy kimegyünk, van erre is példa, van ismerősünk,
aki... Két hónapra nyelvet tanulni.
Fogta magát, és itt volt egy talán Budapesten egy irodai munkája, és aztán azt így otthagyta, és elment egy kutyaszános csapathoz ki Kirunába, és aztán ő ott éli az életét. Tehát,
a kutyaszánt azt jó, hogy említetted, mert te is kutyaszánoztál.
Volt szerencsém, igen, egy olyan északi sarkkörön túl, igen, ez észak-Norvégia, észak-Svédországon keresztül haladó 300-330 kilométeres kutyaszános túra, pár nap, pár éjszaka nyilván, sátorban. Úgyhogy emiatt volt arról
de
szó, hogy...
De egyébként csak ebbe azért vágtál bele, mert érdekes, vagy foglalkoztál kutyákkal, meg szánnal?
Nekem volt két huskym, ez az ilyen északi dolgok is mindig vonzottak engem, azért is voltak huskyjaim. Tehát nekem ez egy olyan, hogy a hó, meg skandináv országok, az nekem borzalmasan vonzó, és hát volt egy ilyen, ez egy ilyen nyereményjáték, egy ilyen pályázati jellegű dolog volt, ahol egyébként szavazatokat kellett gyűjteni, és ott én gondoltam, hogy vesztenivalóm nincs, elkezdtem ezt az egész történetet, és a második nap után, mert ez egy hónapos időszak volt, második nap után én vezettem a kis csoportunkat, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy ebből még...
Soha nem voltak kutyaszáron?
Nem.
Pont az a lényeg, hogy olyan emberek, akik még
az adott
nem
cég ugye azt neki ez egy ilyen marketing jellegű fogás, hogy akárkit megfognak az utcán.
Nem profikat gyűjteni.
Így van, megfogják az utcán, ráadják a termékeiket, és tessék akárki a mi termékeinkben az északi sarkkörön túl egy kutyaszános túrán, ahol mínusz 30 fokba alszik a éjjel a sátorban, az is neki kényelmes,
semmi,
és
semmi
akkor
igen. Igen. Te mit éreztél akkor, Petra, amikor megkaptad ezt a telefont?
Azt éreztem, hogy ő nagyon meglepődik, mert ott nem volt hezitálás.
Amikor hogy bemondja, hogy itt vagyok, jársz,
amikor felhívott, és hogy el tudod képzelni magad, és igen. És akkor ott volt is, én arra emlékszem, hiába volt
Mécsed.
Ez 3,5-4 évvel ezelőtt, hogy igen, ott volt egy ilyen jó, erre nem számítottam, hogy ezt fogja mondani. Igen, szerintem pont egyszerre jutottunk el az a 12 év Londonba, arra a pontra, hogy elkezdett sok lenni. Sok ember, mindenhol vársz, a postán vársz, mindenki hátráltat, az emberek nem figyelnek egymásra. És aztán ő is pont akkor azt a pontot fogta meg, ami igen, abszolút el tudom.
Tehát az a jászfényszerű, az ilyen menekülő, ilyen csodás
utolának tűnt. Hát nincsenek szomszédaink, azért az
Hát valaki szereti, valaki nem.
Igen. De az, hogy például Londonban nem lehet úgy egy nyári, vagy egy kellemes meleg semmit. Napon úgy kiülni, hogy ne hallgasd a szomszédnak a zenéjét.
Az egyiktől.
Sőt, három másik szomszéd.
Különböző zenéket.
A török, a spanyollal, nem tudom én. Tehát jó ez a...
Multikulti.
Igen, de aztán úgy sok tud lenni. Sok.
Egyébként a pillanatnyi csönnek az lehetett az oka, hogy én a mai napig úgy gondolom, hogyha 10 hölgyet kérdeznék meg, akkor kevés mondaná azt.
És mit éreztél, amikor miért
hát
álltál
az,
a
hogy
szabad?
Hogy ez egy jel. Hogy ez egy jel, hogy ez lehet, hogy akkor egy hosszabb történet. Mert hát mivel nekem ez fontos volt, és ugye hát az egy picit szomorú lett volna, hogyha azt mondja, hogy hát figyelj, szó nincs róla, hogy én egy ilyen helyen, mert akármi miatt. Nyilván akkor is ő lett volna fontosabb, de akkor mégsem olyan boldog történet ez, hogy tudom azt csinálni, amit egyébként én nagyon szeretnék, hanem pont, hogy az ellenkezője. Tehát.
És te tudtad, Petra, hogy tulajdonképpen itt egy gazdálkodás fog következni?
Tudtam, mert azért ennek voltak így...
Voltak így jelei, kiskapával mászkáltam.
Nem, de nem is tudom, hogy ez, hát gondolom sejtettem, hogy azért nem csak oda költözünk, és akkor majd én nomád életet fogunk élni, hanem hogy valami bevétel kell, hogy legyen, igen. De mondjuk tőlem így a kemény munka, ami azért hozzátartozik ehhez az életmódhoz, az soha nem állt messze, szóval azért ez úgy nem is volt kérdés.
Jó, megvan a tanya. Gyurgyalagos tanya, ugye a madarakról kapta a nevét, hogy sok ott a gyurgyalag, de az, hogy egészen új technológiával próbálkoztok, és azt vezetitek be, az honnan jött? Mert egyébként bármit lehetett volna egy hány hektáron? Kettő? Három?
Kettő.
Kettő.
Kettő hektár. Ebben a témában sok emberkének az anyagai elérhetőek, rengeteg történet van ezzel kapcsolatban, rengeteg oktatóanyag van ingyen a YouTube-on.
Tehát ez a no-dig technológia.
Ez a no-dig, igen. Tehát és ez nekem az egész maga mondani valója az, hogy milyen előnyökkel jár, az nagyon szimpatikus volt. Hogyha valaki azt mondta volna, hogy gyere ide a tanyára, csinálj egy fóliasátrat, termeljél uborkát, igen, és a nagybani piacon add el, és aztán ezt tedd meg minél többször egy héten, és lehető legolcsóbban egy kereskedőnek add el a termékeidet, eszembe nem jutott volna ezzel foglalkozni, ezt teljesen őszintén megmondom. Viszont ez úgy néz ki, hogy mi nem tömegtermelést csinálunk, hanem minőséget, sokféle zöldséget állítunk elő, és egyből a fogyasztónak adjuk oda, teljesen frissen, tehát amikor
tehát nincs lánc.
Nincs lánc, így van. Tehát amit mi odaadunk a vevőinknek, azt mi vagy aznap hajnalban, vagy hát azonnal reggelen szedjük le, vagy egy-egy termék esetén előző este. Ezzel együtt, ami nekem személy szerint nagyon fontos, ezek a módszerek, ezek nem csak, hogy kímélik, hanem gazdagítják az élővilágot ott, ahol ezt az ember használja.
Pár szóval elmondott, hogy miért jobb ez a no-dig, tehát az első hallással lehet, hogy aki ezzel nem találkozott, nem érti, mi az, hogy nincs ásás.
Igen, tehát ugye a no-dig...
A kert az... és az ásás az egy szorosan összefüggő, gondolom.
Meg azt a szántóföldön, hogy ez a no-tillnek nevezik, tehát az a lényeg, hogy ezek a forgatás nélküli módszerek azért nagyon hasznosak, és jó esetben ezt alkalmaznánk minél több helyen, csak mindegy, vannak korlátai. Lényeg az, hogyha van a földnek a talaj, ugye van a felszíne, meg vannak mélyebb rétegek. A felszínen élnek bizonyos fajta élőlények, mélyebben másfajta élőlények, és a többi, és a többi. Tehát ezek nem véletlenül vannak bizonyos mélységekben. Na most azzal, hogy mi fogjuk, alámerítünk egy ásóval, és megfordítjuk, az a felső rétegek alulra kerülnek, az alsók meg felülre.
Kicsit beleavatkozunk a rendjébe.
Ez azt jelenti, hogy mindenkinek vége ott. Azok az élőlények, amit mi a forgatással elpusztítunk, ők táplálják a növényeinket, ők készítenek különböző...
És te ezt fogod munkára a no-dig módszerrel.
Pontosan, ugye? Sőt, őket táplálom azzal, hogy egy csomó komposztot adok nekik enni. Az emberek azt gondolják, hogy például meszezni kell a földet. Hát valójában van ott mész, sőt, a nagy professzorok szerint az összes tápanyagot van a földben, csak ha nincs élet, ami ezt ki tudja vonni, tehát a kálcium az nem úgy van, hogy azt oda vitte valaki méz formájába kiöntött, hanem ott van az ásványokban. Vannak olyan baktériumok, akik azt mondom, ki tudják vonni. Ha mi a baktériumokat, meg a egyébként gombákat, meg ilyen mikroszervezeteket tápláljuk, akkor ők a talajban ott lévő dolgokat felvehetővé teszik.
Az, hogy ezt a technológiát ugye megismerted mondjuk ugye az elméletében, De azt, hogy ezt valóban tudod-e alkalmazni, az mi adott neked ehhez önbizalmat? Azon kívül persze, hogy agrármérnök vagy, de mondjuk így, hogy az egyetemi diploma az is egy elméleti tudás, nyilván volt gyakorlatotok
is. Sőt, ott ráadásul nem is ilyesmit tanítanak, hanem a hagyományos módszereket, hogy szántsunk, meg a sok permetszer, meg a trágya, műtrágya.
És az, hogy megtetszett, az egy dolog, de sok minden megtetszik az embernek, és az nagy különbség, hogy valami tetszik, és meg is tudom csinálni. Szóval ez a fajta... Mondjuk így egy ellentmondás, vagy nehézség, ez hogy oldódott föl? Fogtad magad is, belevágtál?
Ezzel kapcsolatban két dolog, ahogy említettem is, rengeteg anyag van, tehát konkrétan ezzel nagyon sokan foglalkoznak.
Igen, de ez egy elmélet, jó meg lehet tanulni.
A videókon gyakorlati tapasztalatokat osztanak meg, tehát ott látod, hogy ez az első év után így nézett ki, vagy tehát rengeteg ilyen összehasonlítás, meg ilyesmi van.
Mert nem értettem, hogy az első videódon, hogy melletted egy nagy fekete fólia. Na,
tehát én biztos voltam, a másik az, hogy tanultunk ezzel kapcsolatban, különböző tanfolyamokat, rengeteg könyvet, rengeteg anyagot nyálasztunk át, tehát én tudom, hogy tudtam már akkor is, hogy hogy működik ez a dolog, és aztán a másik meg az, és ezt tudom, hogy borzalmasan beképzeltem fog hangzani, de én tudom azt, hogy általában, amit elkezdek csinálni, az egy idő után jól működik.
Fel se vetődött benned ilyen szempontból kétség soha?
Nem. Nem, én azt én biztos voltam benne, hogy ez működni fog.
Gyerekkorodban sem, soha.
Ja nem, én most csak a tanyáról beszélek, hogyne. Sőt, én egészen ugye a szánhúzós versenyig, az volt nekem egy olyan bizonyíték, tehát az volt egy nagy segítség, és ezre szoktam is hivatkozni, hogy az nekem mennyit segített úgy az életben általában, mert ahogy mondtam is, hogy elkezdtem csinálni, hát majd meglátjuk, mi lesz, és a második nap után láttam, hogy lehet, hogy van esélyem erre a dologra. És aztán viszont beletettem mindent. Tehát amit csak lehetett.
Az életednek az egy fordulópontja volt?
Én abszolút úgy gondolom.
Már lelkileg.
De. Abszolút. Sőt, aztán volt több ezzel kapcsolatos kaland, amik pont ugyanezt mondták, hogy jó, csak csináld, menj tovább, és csináld, és a végén sikerül.
De nem a tervezést tagadod, ugye? Hanem csak a gyakorlati megvalósítást.
Abszolút.
Nem arról van szó, hogy ne legyenek vízióid.
Hogyne. Hát az anélkül sem értem, meg nem is fog működni az egy lépés, vagy a következő lépés. Úgyhogy...
Petra, te bíztál felében? Oké, így rendben, menjünk Jászfény szarúra. De akkor volt neked elképzelésed, hogy te ott egyébként mit fogsz csinálni?
Hát nekem ő ezt
már akkor... Mert Ferinek volt, de neked?
Ne, ő ezt már akkor mondta, hogy ez csak úgy megy, hogyha mind a ketten ezt csináljuk.
És akkor láttad magad, mint farmer?
Abszolút, abszolút. Meg aztán, amikor már tudtam, hogy, mert hát mi összeházasodtunk, még két napig együtt voltunk, aztán én mentem vissza Londonba, ő ment ki a tanyára a lakókocsiba.
Én egy évvel előbb hazajöttem egyébként.
Igen, tehát
egy évet egy régi lakókocsiban húztam ki, de úgyhogy télen is, tehát a mínusz 10
fokban. Ilyen amerikai történet tulajdonképpen, igen.
Tehát én ott csöveztem a lakókocsiba egy évet, készítve elő a terepet, meg ugye a felújítás, meg innen, hogy a maga a ház
elkészüljön. Volt egy jó egy évem erre lelkileg is felkészülni, hogy mi lesz.
Most ugye mondtam, hogy én biztos voltam benne, hogy működik, de azért ettől függetlenül, mivel nem próbáltam én magam, persze, hogy voltak benne kétségek, hogy ez tényleg olyan jó lesz.
A mezőgazdaság eléggé kitett, mondjuk így termelési ágazat. Fejbe hogy lehet ezt kezelni, hogy ennyire kitett valaki? És ráadásul nem csak egy szántóföld, ahol persze ez jó nagy, tehát éri a kár, de azért marad is, jut is, marad is. Hát egy 2 hektáros területen...
Az a kis online fitness vállalkozás, ami nekem egyébként van, az ilyen szempontból egy ilyen köldökzsinór. Ezzel azt akarom mondani, hogy több lábon állunk. Tehát, hogyha most jönne egy gigantikus vihar és tönkretenne mindent, nyilván nem újongva szaladgálnék kinn a földön, de hát túlélnénk.
De nem haláléhem.
Túlélnénk, de nagyon szomorú eset lenne, és hát az a baj, hogy ami történik így manapság a világban, ezt nem tudjuk megmondani, hogy jövő héten nem lesz egy ilyen vihar, ami az egészet kicibálja. Tehát ez egy teljesen jogos kérdés, nem tudok rá mit mondani.
Néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a gyurgyalagos tanya történetét Csépes Petrával és Gyergyószegi Ferenccel.